Áldott légy, örökkévaló Isten, aki felderítetted ránk az új napot. A te irgalmad indította szívünket, hogy eljöjjünk ide, odahagyva otthoni dolgainkat. Szükségünk van ígédre, hogy énekeltük. A te áldott lelkednek titkos erejével elevenítsd meg azt. Munkálkodj bennünk az örök életre. Áldott Istenünk, mi látjuk, hogy minden olyan múlandó. Egyszer mindent itt vagyunk, és minden kezet elengedünk. Mégis olyan kevés az idő, az örökké valóra, hogy Krisztus kezét fogjuk, hogy vele járjunk. Segíts ebben a jóban előre haladni, Krisztussal lenni, vele maradni. Amen. Isten szent igéjét, a Márk evangélistától írott evangélium első fejezetéből a 9. verstől olvasom. Így történt azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És egyszerre, amint kijött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. Az égből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és az angyalok szolgáltak neki. A mai délelőttön ennek a nagyon tömör és rövid leírásnak néhány leckéjével foglalkozunk. Márk evangélista írja le a legrövidebben az Úr Jézus megkísértésének a történetét. Máté és Lukács sokkal bővebben írják le, leírják azt is, hogy Jézus 40 napon át, míg ez a roppant harc folyt, ez a küzdelem a kísértővel, táplálékot sebet magához, néhány kísértést le is ír a két evangélista. Itt nagyon tömören van, és mivel külön is megvan a Bibliában, úgy gondoltam, hogy akkor most csak ebben a kis külön tömör résszel foglalkozzunk. Az első lecke, amit látunk, az, hogy az Úr Jézus Krisztust az Isten lelke vezette. Olyan különös ez, és nehéz is megérteni, de mégis meg kell, hogy hogyan tudott az Úr Jézus beállni abba a sorba. Óriási tömeg jött az ország minden részéből ide a Jordán folyó partjára, keresztelő Jánoshoz, hogy merítse be őket. János nagyon keményen prédikál, felrótta hamis vallásosságukat, szívük titkos bűneit, és azt mondta, aki közületek új életet akar, aki a múltját el akarja temetni, aki bocsánatot akar, jöjjön ide, vallja meg bűneit, én bemerítem a folyóba, ahogy megy a víz, elviszi a múltat, a vízből egy új embernek kell kijönnie, egy új életnek kell kezdődnie. Nagyon sokan jöttek. Egyszer csak meglátta keresztelő János, hogy az Úr Jézus ott van a sorban. Megdöbben, és azt mondta félve, hogy fordítva, neked kell engem bemeríteni. Én vagyok a bűnös, te meg a szent. Azt mondta az Úr Jézus, te csak végezd el a tisztedet. Én beállok ebbe a sorba. Én ezekért jöttem. És ezeknek az embereknek a bűneit nem a víz viszi el, hanem én viszem fel a keresztfára. És alázatosan a bűnösök sorába állva, noha tökéletes volt, mikor megtörtént a bemerítés, innen kezdtem olvasni. Isten lelke leszállt erre az alázatos önmagát, megüresített, áldott, csodálatos fiúra, a tökéletes Jézusra. És akkor hallatszott ez a félreérthetetlen, félelmes, de gyönyörű vallomás. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Testvérek, most is úgy van, hogy mennél több az Úr Jézus vonása, mennél több a krisztusi természet bennünk, annál inkább halljuk, hogy te vagy az én szeretett gyermekem. Mikor az ember vétkezik, sosem hallhatja az atya hangját, hogy te vagy az én szeretett gyermekem. Esetleg azt hallhatná, ha lenne füle hallás, hogy te mindig megszomorítasz engem. Az Úr Jézus felett mindig hangzott ez a hang, akkor is, ha nem hallották. Ő maga mondta, én mindig azt cselekszem, ami az én atyámnak kedves. Én arra kérlek benneteket, most ugye túl vagyunk ezen az evangelizáción. Tudom, hogy több testvérünk szívét megközelítette, megmozgatta, megmelegítette az itt szolgált testvérnek a prédikációja. Hogy gondolkozzatok ezen, hogy formálódok-e én? Kezdek-e én hasonlóbb lenni? Mikor mondhatja Isten felettem, hogy te vagy az én szeretett fiam, hogy örömöm van benned. Higgyétek el, életünk túlnyomó részét úgy éljük le, hogy szomorúságot szomorúságra, fájdalmat fájdalomra szerzünk az Istennek. Nekem most hosszú időm van gondolkozni, feleségem messze van, beteg, és sok minden eszembe jut. Milyen sokszor voltam türelmetlen. Akkor indultunk egy hosszú útra, megbeszéltük, 9:30 indulunk, de 10 órakor még nem volt kész. Ideges voltam, néha goromba. De most én magam vagyok, és készülök. Én sem tudok elkészülni. Én látja az ember, hogy mennyi minden van, amit nem úgy kellett volna. Bizony, nem mindenre, és sok mindenre. Nem mondhatta azt Isten, hogy gyönyörködöm benned. Sok minden van, amit magunk elé, szemünk elé kell állítani, Isten hozza oda is. Azt kell kérni, Uram, bocsáss meg a múltat. Megbocsátja, ha van bűnbánat. Meg kell bánni. Mikor az ember megszomorodik, azt mondja, én nem tudom már jóvá tenni. Én a foltokat nem tudom lemosni. Se a szívemet nem tudom kicserélni. Mikor ilyen bűnbánattal jön az ember Isten elé, akkor kezdi megérteni, hogy milyen rettenetesen kellett Krisztusnak szenvednie a kereszten, hogy mindezekre legyen bocsánat. Ez nem annyi volá, hogy megbocsátom. Mi sokszor megbocsátottunk a gyerekeinknek. Kis büntetés, vagy csak szóval mondtunk valamit. Alig vártuk, hogy megbocsáthassunk. Belül szenvedtünk. A szülő mindig szenved, mikor rossz a gyerek. Minden rendes szülő sokkal jobban szenved, mint az a gyerek. Az a büntetés nem olyan fájdalmas a gyereknek, mint a szülőnek. És amikor Isten minket büntetett, vagy büntet, akkor saját magának szerez fájdalmat. Mert szeret minket. Ha mi azt sebezzük meg, azt büntetjük, akit szeretünk, akkor mi jobban szenvedünk. Azért legyen a szívünkben ez a vágy, hogy egyre több legyen a krisztusi vonás bennünk, az Úr Jézus indulatából. Szerezzünk már örömet Istennek. Olyan sok szomorúságot szereztünk. Az Úr Jézusnak nem voltak saját tervei. Ezt olvastuk a Bibliából. A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. Nem úgy volt, hogy elhatározta, hogy megyek. Az Isten lelke vitte és engedett. Azt is jó lenne meggondolni, és átvizsgálni, hogy milyen sokszor magunk választottunk utakat. Lehet, hogy többen most, ha úgy átgondolják jól az életüket, arra napra gondoltak, amikor házasságra léptek, hogy mennyire nem az Isten szerezte, vagy nem Istentől kértük. Az a csoda, hogy mégis, ha jó lett, hogy jó. Ma a gyerekekkel beszélgettünk itt, valaki elmondta, hogy lakodalom, hogy folyt le. Még ha templomba jönnek is, ahogy jönnek, meg utána, hogy mennek, semmi folyik. Jaj, de kevés erőben van az Istennek benne. Nem tudunk se igazán szomorkodni, se igazán örülni az Isten törvénye és akarata szerint. Na most az az érdekes, hogy a Szentlélek Jézust a pusztába vitte. Úgy gondolnánk, hogy hát ha megkezdte 30 évi csend után, mert 30 évig hallgatott, csendben volt. Most van neki 3 év adva. Akkor nem a pusztába fogja vinni, hanem a fővárosba, a legforgalmasabb utcákra, terekre, a zsúfolt templomba. Nem oda vitte, hanem a pusztába. Gondolkozzunk csak egy kicsit el. Mikor az ember a saját útját járja, tulajdonképpen akkor is mindig pusztába van. De mikor az Isten vezeti az embert, akkor látja meg, hogy mennyire puszta minden. Mikor megöregszik az ember, még beteg, vagy mikor már számolni kell a halállal, akkor látja, hogy milyen üres, mennyire csak por és hamu minden. De visszaemlékeztek gyermekkorotokra, aki a testvérével, mondjuk egy kis üveggolyón, vagy egy játékbabán, hogy összeveszik a két kis, összevész a két gyerek testvér, marják egymást. Most, ha visszagondolnak rá, az a kis rongyos kózbabáért verekedtünk, veszekedtünk, aztán más dolgokért. Milyen puszta, milyen üres. És csak egy dolog maradandó. Egy dolog a fontos. Én elmondtam nektek már többször azt a példát, ebben pillanatban eszembe jutott, mert nem mindenki hallotta. Azért mondom azokért, akik ritkán jönnek ide, engem annyira megrendített, még akkor fiatal lelki szövendék voltam, és aztán az Ózdi gyárba volt, vasgyárba. Én is dolgoztam gyárba, jó, át is tudom élni. Mi rezet gyártottunk, én a Szovjetunióba láttam azt a hatalmas munkát. Dolgoztam abban mérgező gázokban, maszkkal, állarccal, egy ilyen olvasztó helyen, ahol aztán már hengerelték az izzó vasat, jött le a szalagról, a gépekről, és lerakták ezeket a forró éppen elszabdalt, mert csak forrón lehet vagdalni. Acél lemezeket fent megdolgoztak munkások ezeken a mozgó hidakon, aki volt már gyárban, azt tudja, hogy hatalmas sineken hidak mozognak fent, és azok emelik, viszik az óriási nehéz tárgyakat. Sőt, egy még magasabb ilyen mozgó híd is van a kicsi felett, az a kis híd felett is átemeli a hatalmas tartályok, a félelmes dolgok folynak. És amikor lerakták a gépek ezeket az izzó acél lemezeket, meg kellett várni, míg lehűl. Egy munkás fent dolgozott azon a vasíneken, tudom milyen félelmes, mert nekem is adtak munkát, de én inkább kimentem a hidegbe, nem mertem azokon a vasíneken mozogni, nagy magasságba. Leesett, és rázuhant egy ilyen izzó fém lemezre. Oda sérült, oda égett, és három kiáltást hallatott csak, aztán már nem tudott beszélni. Háromszor kérdeztem meg, hogy mi lesz a lelkemmel? Mi lesz a lelkemmel? Mi lesz a lelkemmel? Ott volt a főmérnök, üzemvezetők, nem tudta közel menni, annyira forró az a lemez. De válaszolni sem tudott senki neki. Nem azt kérdezte, mi lesz a feleségemmel? Mi lesz a gyerekeimmel? Bútorokkal, ruhával, kerttel, a kis nyaralóval. Mi lesz a lelkemmel? Senki nem tudott felelni. Késő volt a kérdés. Akkor látta az az ember is, hogy minden puszta. Egy kérdés érdekelte, mi lesz a lelkemmel? Tudta, hogy néhány másodperce van. És a szörnyű kínok között feltört a kérdés, hogy mi lesz a lelkemmel? De jó lenne ezt a kérdést most tennék el mindenki. Mi lesz a lelkemmel? Az az ember már nagyon későn tette fel, és nem kapott választ. Ha ezt a történetet tovább tanulmányozzuk, már olyan rövid, jó ezt megtanulni, hogy akármilyen jónak látjuk, sok érdekes dolog vesz körül, sok minden van, aminek földi mérték szerint van értéke. Jó, ha mindig tudjuk, hogy az isteni javakhoz mérve minden csak puszta. Úgy kell értékelni mindent. A maga helyére kell tenni. Az Úr Jézus ezt a nehéz 40 napot úgy vívta meg, hogy táplálékot sem vett magához. Mi nem tudnánk ennyi ideig bőjtölni. Ő annyira le volt foglalva a küzdelemmel, mert nem a bukott angyalok támadták a démonok, akik minket szoktak. Minket az ördög angyalai kísértenek, őt magát az ördög. Nagyon kevés ember éli át életében, az ördög maga, a fejedelem személyesen támadja meg. Luther leírt egy ilyen támadást, amikor a bibliafordítás közben a sátán maga meglátogatta és megtámadta. De az Úr Jézusnak magával a fejedelemmel kellett harcolnia. A keresztfán pedig az egész pokol ott volt. Az ördög és minden angyala nagypénteken ott tomboltak körülötte. Ezt is tudni kell, hogy sose vagyunk védve. Mi kimehetünk egy úgynevezett puszta helyre. Volt egy idő, amikor nagyon sok remete élt szerte Európába. Megutálva azt a sokféle mocskosságot, ami a világban volt, sokan kivonultak, kis kunyhót építettek, a hívek hordtak nekik oda ki enni, ott imádkoztak, böjtöltek, de hiába megy az ember ki egy kis barlangba, vagy egy kis kaibába, ugyanazt a bűnös szívét vissza, amelyiket otthonról hozott. Hiába változik meg a környezet, a szívem nem változik. És a kísértő mindenütt ott van. Soha nem tudunk olyan helyen lenni, hogy hirtelen meg ne támadhatnak. Gyakran olvassátok, hogy hirtelen felindulásból elkövet egy gyilkosság. Ez mentő körülmények számít, hogyha nem volt kitervelve. Hirtelen támad indulatból. Vagyis nem volt az illető felkészülve a támadásra. Az ördög pedig belevitte egy szörnyű cselekedetbe. De érdekes, hogy ha valaki enged az Istennek, akarata útján jár, hát akkor is megtámadhatja, mert itt azt olvassuk, hogy a lélek azonnal kivitte a pusztába, és közben kísértette a sátán. Nekem az a tapasztalatom, hogy mennél jobban igyekszem az Isten útján járni, annál több bajom van. Annál több kísértés támad, és annál többször botlok meg. Mégis ez az út, amelyiken menni kell. Az Úr Jézus engedett a Szentlélek vezetésének, és 40 napon át ostrom alatt kellett állnia. De testvérek, ezek azért vannak, olyan, mint a katonának a harci gyakorlat. Ha egy katona meghalakszik azért, mert megtanítják a fegyvert kezelni, meg fárasztó gyakorlatokat végezhetnek velük, akkor nem odavaló. nekünk meg kell edződni ezekben a kísértésekben, harcokban. És mindig jobban tapasztaljuk, hogy ami engem tegnap legyőzött, ma már én győzöm le. Elmondtam a gyerekeknek. És sokszor elmondom, egy 6 éves kisgyerek valami kísérti, lehet, hogy el akar lopni egy süteményt, vagy kivesz 20 forintot onnan az anya pénztárcájából. De abban a pillanatban, amikor érzi ezt a kísértő vonzást, azt mondja, hogy Úr Jézus, segíts nekem, mert én most támadás alatt vagyok. Vond vissza a kezemet. Abban a pillanatban az ördög elfut tőle. A sátán mindig elfut, mikor az ember ellen áll. Mi sosem azért szenvedünk vereséget, mert az Isten gyenge, hanem azért, mert nem tudunk hűségesen megállni Krisztus mellett. Most a következő, a pusztáról szóltam most meg még a vadállatokról. Vadállatokkal volt együtt. Jó múltkoriban itt volt Kárpátaljáról egy asszony, ismerem még lánykorából. Annak idején a missziói munkánkban segített, ami bibliaiskolánkba járt. Elmondta, hát már olyan idős, elmondta, hogy mikor a férje hazajön, sokszor a munkából, részegen, összemocskol mindent, napokig kell a szőnyeget mosni, az ágynemit, a bútorokat. Azt mondta, már elfáradt, már nem bírom. A vadállatokkal együtt kell lenni. Itt is vannak olyan családok, hogy olyan házból jönnek, ahol vadállatok is vannak. Tapasztalunk sok vadságot. Félelmes, ami folyik egy-egy otthonban. Együtt kell lenni a vadállatokkal. De az Úr Jézus, amikor együtt volt, nem támadták meg a vadak. Nem tépték széjjel. Milyen különös, olyan isteni erő áradt, olyan isteni békesség, annak a nagy ereje áradt Krisztusból, hogy a vadak félelemmel elhúzódtak. Akármilyen éhesek voltak, nem támadták meg. Még a pusztára vissza kell térnem egy kicsit, most látom a jegyzetemben, hogy ezt meg kell, hogy mondjam, hogy bár pusztában vagyunk, mert minden üres és puszta, arra kell vigyázzunk, mi magunk is puszták ne legyünk. Hanem mindig meg kell fogni az Úr Jézus kezét, és akkor egyszerre olyan minden, mint az élen kell. Emlékeznek, akik már régebben járnak ide, elmondtam, hogy megint eszembe jutott egy olyan fájdalmas találkozó a Dunaparton, Budán, a Szilágyi Dezső téri templom előtt, ahol én konfirmáltam, fiatal gyerek voltam, olyan 18 éves érettségére készültem, és egyszer csak jön szembe velem egy leány, nagyon ismerős volt az arca, de nem tudtam hirtelen, hát nem akarom mondani a vezeték nevét, a keresztneve Mariska volt, Mária, megáll, és akkor azt mondja nekem, Józsi, nem ismersz meg. Annyira ki volt festve, hogy nem ismertem meg a festéktől, meg a lehetetlen ruhát attól. És akkor megismertem azt a lányt, hogy beszélgettünk, aki, mikor együtt voltunk a baptisták árvaházában, neki se voltak szülei, nekem is apám meghalt, anyám nem tudott eltartani. Ez a kislány, oda került talán 3-4 évesen, minden vasárnap délután az ifjúsági órán mindig szavalt meg énekelt. Ő volt aki szavaló művész. Aztán kikerült onnan, és amikor láttam őt, mondtam neki, te Mária, hát ide jutottál. Azt mondja, nézd, én ebből élek, itt sétálok, megszólítok valakit, ha elvisz magával, ennyibe kerül. Olyan borzasztó volt. Milyen pusztává lett, olyan szépen énekelt, olyan szépen szavalt, mondta a bibliai történeteket. Kifosztotta az ördög. Kapott szép ruhákat, kapott pénzt, de milyen puszta lett. Hiába van minden, ha Krisztus nincs, minden puszta. Mi a pusztába érünk, de magunk ne legyünk puszták. Aztán akármilyen vadak vannak körülöttünk, vigyázzunk, hogy milyen ne vaduljunk. Én tapasztalom magamon, ha gorombán szólnak hozzám, hamar felingerlődök, és mindig megbánom, meg is szégyenülök. A vadság az olyan, mint a mágnes húz, adja át a maga vadságát. Az Úr Jézusra nem hatott. Olyan szentszelítséggel volt a vadak között a pusztában, hogy félelemmel elhúzódtak tőle. Mi hamar megvadulunk. Ha valaki goromba, visszaadjuk. Mi nem hagyjuk magunkat. Megmondtam neki, ahogy egyik asszony mondogatta mindig, hogy kiosztottam a papnak. Igen. Tudomásul kell venni, hogy vadak között élünk, de meg ne vaduljunk. Bibliában az van, hogy kövessétek mindenki irányába a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Végül olvasunk az angyalokról. Angyalok szolgáltak neki. Én tudom, hogy sokan álmosan nem hiszik, hogy vannak angyalok. Még templomba járók sem hiszik. Vannak pedig. Biblia azt mondja róluk, hogy szolgáló lelkek elküldve azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Így van a Bibliában. Higgyétek el, hogy nem lehetne fölírni a falra az esetek számát, ahányszor az angyalok minket már megvédtek. Én most, amikor jöttem hazafele feleségemtől, nagyon fáradt voltam. El is gondolkoztam. Az egyik kanyarnál egy súlyos hibát követtem el a kocsival. Elébe hajtottam egy pótkocsis nagy kamionnak. Nem vettem észre. Csak amikor majdnem az árokba ment a kamion, a fák galjai alatt ment el, és hát kihajolva fenyegettek engem a sofőrök, jó, hogy nem álltak, mert meg is verettek volna. Elsodott volna a hatalmas kamion, darabokra tölte volna a kocsit, engem is. Láttam, hogy megint az Isten védett meg, az Isten angyalai, mert én odahajtottam a kocsi elé. Aki gépkocsival, sokszor tapasztalja, de az élet minden pillanatában, vagy botlásnál. Magyarországon a legtöbb baleset a házakban, otthonokban van. Nem az üzemekben, hanem a lakásokban. A SZTK statisztikája kimutatja, hogy legtöbb esetben a baleset otthon történik, ahol az ember azt mondja, hogy biztonságban vagyok. És itt történik a legtöbb baleset. Hányszor őriz az Isten bennünket? Mikor az ember megbotlik, és nincs nagy baja, még azt sem mondja, hogy köszönöm Istenem. Esetleg azt mondja, köszönöm Istenem, megbotlottam, nem tört el semmit. De mikor nem botlik meg, akkor nem mondja, hogy köszönöm, vagy ez a nap elment baj nélkül. De sokszor őriznek az angyalok. Vannak, akitől Isten visszavonja az angyalait. Csak akkor jön a halál, jön a pusztulás. Nem az angyalok tiszteletéért mondtam el, mert mi nem tiszteljük az angyalokat. Nálunk, mi hitünk és Biblia szerint nem szabad őket tisztelni. János apostol, amikor a mennybe ragadhatott egyik angyal előtt leborult, és mondta az angyal, vigyázz, ne tedd, hát én szolgatársad vagyok. Az a feladatom, hogy téged meg a társaidat tanítsalak, vezesselek és segítsek. Nekünk most összefoglalom, egyetlen dolog fontos. Úgy, ahogy az Úr Jézus, akár a pusztában, akár vadak között, de az Isten lelke vezetése alatt énekeltük az énekben, lelkének titkos erejével. Hadd vezessen bennünket mindig mindenütt. Ma is fogtok találkozni puszta dolgokkal, lehet, hogy vademberekkel, vadindulatokkal, bennünk is feltámad, mert innen is jön a vad. Mindig meg kell az Úr Jézus kezét fogni, és azt a lelkületet kell kérni. Én most kérdést teszek föl. Mindenkinek fölteszem a kérdést, hogy hol van az ti életetekben ez a megtartó Úr Jézus? Kísérhet-e téged ez a küzdelmes utadon? Vagy egyedül harcolsz? Van, aki becsületesen egyedül harcol, de Krisztus nélkül csak vereség. A vademberek között is meg kell őrizni a békességünket. Az Istennek békessége, mely minden értelmen felülhalad, hányszor elmondtam, halljátok, megőrzi szívünket és gondolatainkat. Engedjétek azt is meg, hogy az angyalok szolgáljanak. Mert el lehet őket utasítani. Hitetlen, gonosz, gúnyolódó lelkülettel, az ember a Bibliát is félre tolja, az angyal is elmegy. Az nem lehet, hogy Isten beszéde nem kell, de add a mennyei segítséget. Így nem lehet. És végül is nem az a fontos, hogy pont most milyen helyzetben vagyok, vagy holnap mi következik rám. Sokan ezen rágódnak. Mindig egy dolog a fontos. Hogy én az Úr Jézus kezét el ne engedjem. Mert amíg Krisztussal vagyok, engem veszteség sosem ér. De ha bármit kapok, bármit elérek, megnyerek, de közben el kellem engedni az Úr Jézus kezét, akkor én mindent elvesztettem. Ez a veszteség. Adjátok meg az árát az engedelmességnek. Időt kell áldozni, sok mindent. Meg kell adni az árát, de érdemes. Testvérek, nagyon közel van az útnak a vége. Nem csak hozzánk öregekhez, fiatalabbakhoz is. Mondottam az előbb, hogy ebben az évben már 8 temetést végeztünk, tavaly talán 16-ot. 6 hét alatt fele annyi halottunk volt, mint tavaly egész évben. Isten úgy int bennünket, hogy gyorsul az idő. És senki nem mondhatja, hogy még az enyém odébb van. Segítsen Isten bennünket, hogy vezetése alatt maradjunk, Bibliával a kézbe, Jézust a szívbe. És ha vadak között kell menni, ha olyan puszta minden körülöttünk, maradjunk az Úr Jézussal. Isten angyalai kísérnek és vigyáznak, míg hazaérünk. Imádkozzunk! Neked köszönjük áldott Istenünk ígét tanítását. Megvalljuk őszintén, hogy sokszor a puszta dolgokkal, üres dolgokkal voltunk elfoglalva. drágábbak voltak nekünk a mulandók, mint az örökkévalók. Ó, de sokszor hagytunk téged magadra. Foglalkoztunk magunkkal, munkánkkal, pénzünkkel, terveinkkel. Nem is hallottuk, hogy mit akarsz és mit mondasz. Vitt a szívünk, a magunk indulatai, és nem a te lelked. Bocsássad meg mindezeket, atyánk, hogy nem tudtunk örömödre élni. Áldj meg úgy, Jézus nyomába járva, hogy nekünk is mondhass, hogy te vagy az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm. Az Úr Jézus Krisztusért, aki helyettünk függött a kereszten, és szállott alá a poklokra, bocsáss meg nekünk, őrizd meg örökké való lelkünket, míg beviszel oda, ahol már nem lesz kísértés, nem lesz bűn, nem lesz halál, nem lesz félelem, csak örökös öröm. Most imádkozunk azokért a testvéreinkért, akiket gyászsújtott. Jár a halál sűrűn körülöttünk és közöttünk. Vigasztald meg őket, és készítsd őket arra az órára, amikor nekik is el kell menniük. Készíts mindnyájunkat. Imádkozunk egy beteg asszony testvérünkért, hűséges tagjáért az egyháznak, jó munkásunkért, Kis Albertné testvérünkért. Légy hozzá kegyelmes. Olyan sok teher, próba nehezedett már rá, mégis olyan hűségesen szolgált közöttünk. Tartsd meg az ő életét. Amen. Imádkozzunk. Mielőtt fejünket lehajtanánk a csendes álomra, amikor elveszítünk minden ismeretet, erőt és tudást, ott fekszünk tehetetlenül és tudatlanul, védtelenül. A te irgalmad őriz és angyalai vigyáznak otthonunkra is, reánk. Te deríted reánk mindig az újabb reggel, újabb napot, és újítod meg erőnket. Köszönjük, hogy ígéddel is táplálsz minket, örökkévaló Isten, abból a kifogyhatatlan atyai szeretetből. Szólj nekünk most erről, ígédről. Amen. Jeremiás próféta könyve 31. fejezetéből a 3. verstől olvasom az ígét. A messzeségben is megjelent az Úr. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Fölépítelek mégis, fölépülsz. Izrael szűze. Felékesíted még magadat, és kézidobokkal lejtesz táncot a vigadozók között. Szőlőket ültesz még Samária hegyein, és akik elültetik, azok fogják szüretelni is. Mert eljön a nap, amikor az őrök így kiáltanak Efraim hegyén. Jöjjetek, menjünk a Sionra, Istenünkhöz, az Úrhoz. Nagyon sajnálom, hogy ma estejére, hogy megfogyatkoztunk, mert a mondani való olyan, hogy a község minden lakosának különösképpen a szívére szeretném helyezni, és akik itt vannak, tekintsék úgy, hogy nem véletlenül vannak itt. Mert amit olvastam, az életemnek egy megtartó igéje, nem tudom, hogy elmondani, hogy hány veszedelem, baj között, kétségek között, hányszor vezetett át Isten ezzel az igével, tartott meg. Mindig örömmel és hálával és megrendüléssel olvasom. Minden hívő embernek vannak belső lelki titkai, amit nem is lehet kibeszélni az Istennel való kapcsolatában. Ez a vers is azok közé tartozik, és a gyakorlati megvalósulása. Vallomás van itt, és ígéretek. Isten vallomása, és Isten ígéretei. Ezek a vallomások, és ezek az ígéretek csak azoknak szólnak, akik az ő népéhez tartoznak. Ezt Isten nem pogányoknak, nem idegeneknek, nem az őt nem ismerőknek, hanem az ő haszontalan, hűtlen, de választott népének, mondta a Jeremiás próféta által, örök szeretettel szerettelek, azért mondtalak magamhoz hűségesen. Boldog, aki hallja, akinek van füle a hallása, mert aki hitében halott, az ennek a vallomásnak, és ezeknek az ígéreteknek a hangját nem hallja. Örökké való szeretetnek a vallomásai. Egyre romlik hazánkban az erkölcsi élet, egyre több a bűn, nagyvárosokban már szinte veszedelmes élni, és ott látja az ember a romlásnak egyik rettenetes mércéje, mutatója, hogy az egyre növekvő gyilkosság, egyre több gyilkosság mutató számában, egyre több a családon belül elkövetett gyilkosság. Egyre több esetben emelkezett férj feleségre, szülő gyerekre, testvér testvére, rokon rokonra, és öli meg, veri agyon, vagy rabolja ki, fosztja ki. Hány vallomás hangzott már el? Szeretlek, nagyon szeretlek, nem tudok nélküled élni, te vagy nekem az élet. Elcsábította, teherbe ejtette, ott hagyta, jön az abortusz, vagy megszületik, adják az állam kezébe. Emberi szeretet, vallomás, ígéret, hazug, de az Isten szeretete, Isten vallomása, szent és tökéletes, nem lehet megmagyarázni. Én amikor egész fiatal gyerekként ezt az ígét először értettem, meg először szólt a szívemhez, fiatal voltam még, gyerek, megfogott és nem engedett el. Olyan érthetetlen, hogy miért szeret engem az Isten. Én is magam is annyi rosszat tudok magamról, hát még másod, de az Isten még mindent tud. És mégis azt mondja, hogy örök szeretettel szeretlek. Nem azt mondja, hogy amikor szófogadó vagy, mikor hallgatsz a szavamra, szeretlek. De mikor engedetlen vagy, nem szeretlek. Nem, hanem örök szeretettel. Ez, ami nem érthető és nem magyarázható. Ez a ki nem meríthető és el nem tékozolható szeretete az Istennek. Az anyák szeretete is elfárad. Én hallottam anyát, fülem alatára átkozta a gyermekét. Szomorú. Elfáradnak az anyák is. De Isten szeretete nem merül ki. A világ teremtése előtt már látott, ismert, és belefoglalt a szeretetébe. És most elmondja. Ez a mai este is egy alkalom, amikor azt a szeretetet, amelyet ő a szívében fölmelegítette, és megszületni engedett a világ teremtése előtt, most elmondja. Ez egy 3000 éves vallomás, olyan embernek a vallomása, kicsit kevesebb tévedtem, mert nem Zsoltár, hanem a Jeremiás kora, de több mint 2500 éves, és megdöbbentő az, hogy ez a megszólítás, ez a vonzás, vontalak magamhoz, ez úgy megfogta Jeremiást is, és akik megértették az ő továbbmondásában, prédikációjában, az a szívét is megfogta. Olyan régi vallomás, és olyan friss és igaz. Most olvasok egy Zsoltárt. Ez már tényleg 3000 éves, azért tévedtem az előbb, a Jeremiásé az kicsit fiatalabb, de most figyeljétek meg ezt a 3000 éves vallomás, idősebb, mint a Jeremiásnak mondott isteni vallomás. Ezt mondja a 139. Zsoltárban, a Zsoltárió. Ugyanarról beszél, amit itt az örök szeretetről. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosok alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyében képződtem volna. Most beszél arról, hogy örökké, öröktől fogva szeretett. Alaptalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Milyen drágák számomra szándékaid, Istenem! Ugyanezt mondja egy embernek a válasza, aki ezt a vallomást megértette, hogy Isten őt örökkévaló szeretettel szereti. Még visszatérek megint a Zsoltárra, mert a 138. Zsoltárban, annak a végén, itt van egy ilyen boldog vallomás, az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted! Ne hagyd el kezed alkotásait. Uram, örökké tart szereteted. Isten minden kiválasztott és megváltott gyermeke tudja, hogy az Isten szeretete örökké való, és ennek a szeretetnek óriási vonzása van. Mondtam talán a testvéremnek, én megdöbbentem, amikor először láttam a kint Szibériában, nagy orosz gyárban dolgoztunk, hogy micsoda erős tud lenni egy mágnes. Ugye mi gyerekkorunkban eljátszottunk, meg a fizika órán láttuk, hogy a szeget, gombos tűt, vasreszeléket fölemeli. De olyan óriási vastömbeket, amiket 100 ember nem tud megmozdani, a mágnes felemelte. Nagyon erős mágnes. Ha megfogta, azt tartotta. Persze nem volt szabad alattal járni, mert egy áramszünetnél lezuhant volna. De amíg áram alatt volt a mágnes, óriási terhet vitt. Rettenetes vonzása, úgy felragadta azt az óriási acél tömeget, mint a pejhet. Rettenetes vonzása volt.
de az Isten szeretetének a vonzása még nagyobb, mert mi nehezebbek vagyunk, mint egy acélföld. Minket nehezebb megmozdítani. Csak az Isten szeretete tud minket kimozdítani maga felé. Ez a szeretet, mikor elkezd vonzani, most elmondom, hogy miben nyilvánul meg a jele, hogy a vonzás hat. Tessék figyelni! Az első jele, hogy az Isten szeretete kezd engem vonzani, hogy szívesen hallgatom az Isten igéjét, és szívesen olvasom. Ez az első jele, hogy a mágnes már hat. A második, amikor még erősebb a hatás, elkezdenek engem bántani az én bűneim. Szomorú vagyok magam miatt. Mikor az ember kezd bánkodni a bűneimet, ez már az Isten szeretete vonzásának egy nagyon biztos jele. A következő jele, hogy egyre kedvesebb lesz az Úr Jézus. Kívánja az ember a jelenlétét. Most ha elérem, hogy tábláról fogok prédikálni 5 napon át, és ez lesz az összefoglaló címe, hogy mibe kerül nekem Jézus jelenléte. Emlékeztek arra, amikor Jézus abból a gadarai ördöngösből a légiót, azt a hatalmas sereg démon kiűzte, akkor azok belementek a disznókba, és elpusztult 2000 disznó a falunak a hústartaléka. Kijöttek, és Jézus elküldték mérgükbe. Elpusztultak a jószágok. Az Úr Jézus jelenlét annak a falunak 2000 sertésbe került. És sajnálták ezt a nagy árat. És nem örültek, hogy egy ember megszabadult annyi pokoli angyaltól. De ahogy a vonzás erősödik, az Úr Jézus mindennél fontosabb lesz. És ahogy még erősebb a vonzás, az ember most már el is mondja. Most már kezdünk beszélni az Úr Jézusról, ha jön hozzánk valaki, találkozunk valahol, valakivel, meg idegennel is. Kezdjük tapasztalni, hogy nem csak vonzása van, nem csak odafele húz, hanem belénk is árad egy erő. Egyre több erőnk van a kísértések, bajok, gondok között, hogy legyőzzük. És van még egy ilyen, bizonyára van több is, én most csak ezeket írtam föl. Az ember kezd gondolkozni afelől, hogy hogyan készülődjek én hazafelé. Ahol nincs ez a vonzás, nincs készülődés az atyai házban. Temetésen elmondtam, én atyám házában sok lakóhely van, ha nem lenne, megmondtam volna nektek. Elmegyek, helyet készítek nektek, és ha majd elmegyek és helyet készítek, eljövök, és magamhoz veszlek titeket, mondta Jézus, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Egyik ismertető jelennek az Isten örökkévaló szeretete vonzásának, hogy egyre többet gondolok arra, ami örökké tart, és nem arra mindig, ami csak évekig tart már, vagy hónapokig, vagy ki tudja meddig. Készül az ember haza, mert a vonzás húzza. A következő, amit meg kell mondani, hogy az Úr nem az ő ügyéhez vonz, hanem önmagához. A Magyar Református Egyháznak van sok jó munkása. Az egyházhoz vannak kötve, de nincsenek az Úrhoz. Sok ilyen embert ismerek, aki ég lelkesedik az egyházáért, de az Isten szeretet a vonzásának nem enged. Az egyházért él, de nem Krisztusért. A nagy különbség. Azt mondja, magamhoz. Ezért mondtalak magamhoz. Persze, mennél szorosabban vonja magához, annál használhatóbb tagja valaki a gyülekezetnek. De vannak sokan, akik munkáson, mikor ott segédlelkész voltam 943-ban, olyan főgondoka volt, nagyon magasrangú úr volt, főgondoka volt, országgyűlési képviselő, főgondoka volt a gyülekezetnek, de úgy beszélt a Bibliáról olyan könnyedén, fölényesen, majdnem bújnosan. Nem is tudta, mit jelent az Isten örökké való szeretet. Az egyházért mindent megtett. De Krisztus nem ismerte. Ennek a vonzásnak lehet lemérni a hatását. Ha valakit vagy valamit húznak, vonnak, azt jelenti, hogy közeledik. De ha közeledik, akkor valahonnan meg távolodik. Sokan úgy szeretnének élni, hogy az Úr Jézushoz közeledni, és mindattól nem távolodni, amit Jézus nem szeret. Hát ez, amit nem lehet. Ez nem lehet. Közeledni, mikor von, azt jelenti valahonnan meg távolodni. A régi beszédtől, a régi gondolkodásról, a régi magaviselettől, a régi szokásoktól, a régi bűnöktől. És ha az ember nem van gyökerezve, akkor ki kell szakítani. Viszont többen látták, amikor ezek a nagy lánctalpasok akászfákat húznak ki gyökerestől. Néhányszor végig néztem, hogy kapaszkodik még az utolsó vékony gyökér is, de a lánctalpas húzza. Még egy rántás, és kim van. Nincs tovább kapcsolat. Ki kell szakadni. A vonzás elszakít. Ha az ember nem hajlandó vállalni ezt a kiszakítást, akkor... Mert a vonzásnak az iránya, maga felé, vontalak magamhoz. Az én akaratom engem mindig erre visz. Ő pedig maga felé. A mi szívünk természete nem egyezik az Úr Jézuséval. Nekünk mindig más tetszik, másképp szeretnénk, másképp gondoljuk, mint ő. De ha a vonzásába kerültünk, akkor a saját akaratommal kerülök szembe. Szinte belől érzem, hogy megszakad valami. Testvérek, el kell szakadni köteleknek, kötelékeknek. Visszaemlékszem arra, amikor még fiatal, még csak teológus voltam, lelkész növendék egyetemen, eljött hozzám egy prédikáció után, Debrecenben prédikáltam egy asszony. Meghalt a férje, egyedül maradt, nehéz helyzet volt akkor, és szép asszony volt, hát egy ilyen postai főfelügyelő magas állásban volt, nőtlen ember, meghívta magát, összeálltak. Akkoriban azért az összeállás nem ment olyan könnyen, mint most, de ő belement ebbe. És azután folytott egy hatalmas evangélizáció, Debrecenből elment, és igazán komolyan megtért. Igen, ám, de amikor oda ment el a felügyelőhöz, vitte az összes bútorát is, minden vagyonát. Most nagy zavarba volt, mit csináljon? Érezte, hogy ezt így tovább folytatni nem lehet, rendben nem akarta elvenni. Csak éljünk együtt, majd addig, ameddig. Eljött hozzám egy prédikáció után, és mondta nekem, hogy tessék nekem tanácsot adni. Most én mit csináljak? A bútoromat nem is fogja visszasadni. Nem ad vissza semmit. Ha elmegyek, azt mondja, mehetsz, majd jön egy másik nő. Mit csinálja? Hát nem volt könnyű tanácsot adni. Tapasztalatom sem volt meg sok. De mégis azt mondtam neki, hogy ha ezt a vonzást, ezt érzi, már meghalt azóta, már a mennyben van. Ha vonzást, ezt a vonzást érzi, akkor ez magát onnan elszakítja. Ott marad a bútor, ott marad az ember, ott marad a odaadott pénz, de megmarad Krisztus. És nagyon sokáig úgy élt, nekünk volt egy kis áruházunk, feleségem vezette, ott lakott, sokszor csak is sorba járt lakni, még végre aztán találtak neki munkát és helyet, mindent ott hagyott. És olyan boldog volt, úgy felszabadult. De eltartott egy darabig, még vívódott, és mindig jött abban, hogy nincs nyugtom. Mit csinálja? Elszakadni. Meg kell adni az árát. Mibe kerül nekem Jézus jelenlét, erről fogok beszélni 5 napon át táblára, de már most is mondom, meg kell adni az árát. Vannak, akik például úgy vannak, hogy bejön az a alkoholista, adják neki háznál az italt. Igen, hát megfizeted. Bűn. Sok mindentől el kell szakadni. Máté Szalkán egy nagyon intelligens embert látogattam meg, ahogy mondják, igazi úriember. Bementem oda, hallottam őt a bibliórán beszélni, prédikáltam, ott ő is hozzászólt, beszélt is, és meglepetve láttam, hogy kis poharak ki vannak téve. Aztán bejöttek hasonló úri emberek, ügyvéd, doktor, vezetőbeosztású emberek, és finoman, nagyon finoman, egy olyan 2,5 deszit megiszogattak ott. Kifizették elmet. Mondtam neki, hogy tudsz te ezeknek az embereknek Krisztusról beszélni? Látod, milyen jókedvű mentek kifele? És miket mondtak közben? Azt mondja, hát, nekem az adót ki kell fizetni. El kell szakadni minden ilyentől, és el kell temetni. Ha az ember a köteleihez ragaszkodik, ezeket a fogós köteleket belepusztul, ott volt a gazdag ifjú. Annyi mindenben vigyázott, őrizte magát a bűntől. Azt mondta az Úr Jézus, minden rendben van, de még van egy kötél. A vagyonod, azt nem. A pénz. Anániás és Szapíra, a házasok, 3 órán belül megölte őket az Isten lelke. Mert elvitték egy részét a vagyonnak, azt mondták, itt van minden, a gyülekezet szegényeinek. Nagy része meg otthon maradt. Meghaltak. Ott kellett meghalni a gyülekezet előtt. Ugye mennyire más volt Zákeus, lejött a pára, vagyonom felét, a szegényeknek adom. Ami zsarolásra szereztem, 4 adom. Lehullottak a terek. Kiszakította őt az Úr Jézus szeretete, minden kötelet elszakított. Ő szabad ember lett. Tudunk a Bibliában egy emberről, Démásról. Egy különleges ember. Pál apostolnak munkatársa volt, mikor a leveleket olvassuk, látjuk, hogy Pál munkatársa. Tehát egy nagyon erőteljes lelki ember, ha valaki már az apostol munkatársa tudott lenni, akkor egy nagyon erőteljes ember volt. Egyszer csak Pál azt írja, hogy Démás engem elhagyott a jelen való világhoz ragaszkodva. Újra megkötötte, visszahúzta a másik vonzás, mert ide is van vonzás. Van. Nekünk erre kell engedni. Örökké való szeretettel szerettelek, ezért vontalak magamhoz hűségesen, vagyis kitartóan, újra meg újra. Én is sokszor elfordultam már. Sokféle irányba indultam, de mindig visszahozott. Jön az ember megszégyenülve, pironkodva, bocsánatot nyerve. De visszavon, visszahúz. Lehet ellenállni, lehet azt mondani, hogy elég volt. Nem akarom. Megszűnik a vonzás. Démásnál is. Az Úr vonzása megszűnt. És ebben a vonzásban aztán eljön az idő, hogy az ember fölépül újra. Felépítelek, mégis felépülsz. A Krisztus nélküli eltékozolt, rommá lett lelki élet fölépül, fölékesíted magad, megjelennek az Úr Jézus vonásai az ember életében, arcán, magatartásába, és szőlőket ültet, vagyis Isten munkatársává lesz. Én arra kérek most mindenkit, ezt a Jeremiás 31-ben, odahaza, az első verstől kezdve, olvassátok ezt a néhány verset, és engedjétek, hogy a szívetekben ott muzsikáljon, beszéljen, munkálkodjon az Istennek ez a vallomása, és ezek a boldog ígéretei. Imádkozzunk! Köszönjük áldott Istenünk, hogy kiárasztott szeretetedet, nem tudod szívedben tartani. Álmélkodunk és csodálkozunk. Érthetetlen ez, de a miénk egészen. Ne fáradj el minket szeretni, hűséges Isten! Hadd tapasztaljuk el, hogy alant vannak örökkévaló karjaid, és nagy ereje van a keresztnek előtted. Irgalmaz nekünk, nyisd meg szívünket, őrizd meg az úton hazáig. Amen.